Pál Favi Tamás vagyok, Dunakesziről származom, 38 éves vagyok jelenleg. Hagyományos katolikus vallásos családba születtem. Nagyapáim sekrestések voltak, világjelnök is volt az egyik, úgyhogy természetes volt a vallás és templomba járás, napi imádságok, és amik még ezek így hozzátartoznak. Még amire így emlékszem, így egy fontosnak tartanám, hogy elkezdtem ministrálni például így első áldozás után, az motivált leginkább, hogy idősebb testvéreim is már ministrálnak, és hát akkor én sem maradhatok ki a sorból egyrésztről. Másrésztről meg mindig a sekrestyén oldalán ültünk a szüleim elapadban, és sosem láttam, hogy ott van ajtó, és nem tudtam, hogy jönnek ki más ruhában a testvéreim, hogy tudnak ilyen gyorsan átöltözni, és hogy közlekednek azon a részen. Úgyhogy az ilyen titok volt számomra, hogy ha ministráns leszek, akkor majd ezt megismerhetem, úgyhogy ez volt a fő motiváció egy kisgyerekként, hogy mi az a titok, amit ők tudnak, és amit még én nem. Így kezdődött, és aztán kaptunk egy új fiatal plébánost 98-ban, aki egyre jobban bevontott a szolgálatba, elküldött kántorképzőre is például, úgyhogy utána már a templom másik végéről, az orgonomáról szolgáltam ott az egyházközséget.
Hogyan érlelődött sajátoddá a hited?
Mikor bérmálkozásra készültünk felső tagozatban, 7.-8. osztályban, akkor kezdtem el saját magam imádkozni, és saját magam kérdezni az Istent. Már akkor kerestem, hogy mégis milyen hivatást kell választanom, a kapcsán, hogy milyen középiskolába menjek. Akkor még nem igazán tudtam eldönteni, ezért egyházi gimnáziumban jelentkeztem piaristákhoz, Vácra, hogy hát, ha majd akkor ott választ kapok a kérdésemre, hogy akkor minek készüljek, mi legyen az én hivatásom. Amikor mérmálkozásnál védőszentet kellett választani, akkor a szentek életét elővettem, és elkezdtem azt olvasni. Clairvaux Szent Bernátnak az élettörténete ragadott meg, bár nem őt választottam végül védőszentemnek. Az ragadott meg benne, hogy lelkesítően tudott beszélni, annyira, hogy fiatal fiúkat, férfiakat is fellelkesítette a papságra, vagy épp a szerzetességre. És akkor ébredt fel bennem a vágy, hogy de jó lenne így papként, vagy szerzetesként szolgálni az Istent. De ekkor kezdődött így a bérmálkozással a saját lelki életem, saját ima életem.
Innentől egyenesen haladtál? Nem volt törés, lázadás, ilyesmi?
Később volt. A gimnáziumban első év végén volt hittantábor, ahol a szemlélődéban gyakorlatokat is végeztünk, és ott megkérdeztem, hogy mi az Isten szándéka velem. Én elmondtam, hogy nekem mi a vágyam, hogy szeretnék pap lenni, de hát nem tudom, hogy ő mit akar. Ő pedig válaszolt egy képpel, hogy az imádság közben, hogy egy kereszteződésnél álltam Jézussal, ahol ő embereket mutatott nekem, amiket nekem ad, hogy vezessem majd őket hozzá. Így akkor választ kaptam, hogy neki is ez a szándéka, de hát akkor még volt 3 év az érettségig, ami alatt azért találkoztam negatív papi példákkal is, ami eltántorított, hogyha nekik ilyen nehezen megy, akkor én hogy fogom azt egyáltalán bírni. Akkor így nem mertem rögtön jelentkezni érettségi után, amikor ismét találkoznom kellett jó papi példákkal, Pesten a Légió Krisztinek a szerzeteseivel például, és 2 évnek még el kellett állni az érettségi után, hogy akkor azt merem mondani, hogy hát végül is lehetséges. Ami még segített, hogy megvizsgáltam azt, hogy mi az, amire vágyakozom leginkább, úgyhogy mindent elhagytam, minden hobbit, meg külön foglalkozás, meg nem is tudom milyeneket, vagy megnézem, hogy mi az, ami leginkább hiányozni fog ezek közül. Akkor egy kicsit a szolgálatot is abba hagytam a templomban, a templomba járás nem, csak a szolgálatokat, és azt vettem észre, hogy pont a szolgálatok hiányoznak leginkább, az Istenhez így közelebb legyek, úgyhogy ez volt aztán a végső hívás, hogy akkor merjek jelentkezni papnak.
A családod mit szólt ehhez a lépésedhez?
Ez érdekes volt. Amikor jelentkeztem és fölvettek, akkor a családom az így nagyon örült neki, mintha már régóta várták volna. És csak a papszentelés után mondták el, hogy miért is örültek ennyire, mert hogy Mielőtt még én születtem volna, édesanyám azelőtt már papot kért az Istentől. Akkor éppen bátyámat várta, Don Bosco életét olvasta, és úgy megihlette, hogy szeretett volna mégis egy papot adni az egyháznak, úgyhogy papot kért az Istentől. Amikor meg én megszülettem, akkor elég szerencsétlen kisbaba voltam, meg nagyon aggódott, meg félt, és akkor kapott választ az Istentől, hogy nem kell aggódnia, félnie, mert hogy majd én leszek az a pap, akit kért még 2 évvel ezelőtt. De ezt eddig nem mondta el 28 évig, amíg föl nem szenteltek, nehogy befolyásoljon.
Biztos nagyon sokat imádkoztak érted.
Biztosan. Hát meg nem csak ők, hanem a nagyszüleim is, vagy még az egyházközségből is. A plébánosom is, amikor jelentkeztem, akkor ő is megkönnyebbült, hogy végre jelentkeztem, tehát már ő is várta egy ideje, úgyhogy biztosan otthon is többen imádkoztak az egyházközségben, értem.
A szemináriumban nehéz volt az élet, vagy inkább lelkesítő?
Az első év egy előkészítő év volt Vácon, akkor a püspökségem volt az előkészítő év. Az nagyon jó volt, főleg így a lelkiéletben képeztek bennünket. Utána kerültünk az Egri szemináriumba, ami viszont már nem volt könnyű. Ott személyérettségben is kellett növekednünk, illetve egyáltalán így a papi habitust kialakítani bennünk. Nem volt egyszerű, mert sokan voltunk, és mind különböző szinten álltunk így az érettségben, nem csak lelkiéletben. Úgyhogy az elég nehéz volt. Sokszor próbára voltam téve én is, de ez ok volt arra, hogy akkor még többet imádkozzam, meg még inkább rágyatkozzak az Istenre. Ez a 6 év így telt el az Egri szemináriumban.
Mi volt az az imaforma, ami leginkább megtartott?
Engem a Jézus szíve tisztelet és a szentségimádás, ezek azok, amik megtartottak, illetve a személyes beszélgetés Istennel. Ezeket használtam, hogy ezek megtartsanak. Illetve még a közösség élet is, akár a baráti kapcsolatok is, ezeken keresztül is, hogy nem egyedül készülök, hanem társakkal készülök. Nem egy magányos küldetésre, hanem az egyház közösségében való részvételre készülök, úgyhogy így a közösség élet is erőt adott, ezekre is tudtam akkor támaszkodni. Meg így a kapcsolat az előjárókkal, akiket, mind nevelőket úgy fogadtam el, úgy tekintettem rájuk, főleg így a spirituálissal. Ezek segítettek, amit tudjak formálódni, és így fel tudjak majd készülni.
A szentelést hogyan élted meg?
A diakonus szentelés volt az, ami megérintett nagyon, ez nagyon megható volt, hogy akkor már végre elkezdődik, úgymond a szolgálatunk az egyházban is. A papszentelés pedig kicsit más volt megélni, hogy véget ér egy időszak, ami kiszámítható volt. Tudtam, hogy mik a következő lépések így az iskolában, a nevelésünkben. Utána viszont a nagybetűs élet, így a papi szolgálatban előttünk, ez nem volt ennyire kiszámítható. Azt tudtam viszont, hogy rá kell hagyatkozni az Istenre, hogy akkor lesz, ami lesz, az ő akarata szerint történik. Ilyen lelkülettel álltam ott a szenteléskor, de készültem is rá, hogy minél alkalmasabb legyek a kegyelemnek a befogadására. Bőjteléssel is készültem akkor, és hát kíváncsian vártam, hogy mire fog akkor kiválasztani az Isten, mire küld majd. Úgyhogy Szolnokon kezdtem utána a káplánságot 2 évig. Szolnok az egy nagyon nagy település és hatalmas egyházközség. És ott azt tapasztaltam, hogy az emberek ki vannak éhezve az Istenre, és az Istennek az embereire. Úgyhogy nagyon könnyű volt bármit is csinálni, mert mindig voltak rá emberek, akik erre vevők voltak. Ilyen szempontból az úgy nagyon könnyű volt.
Ebben az Istenre való éhségben volt olyan élményed, hogy te vezettél valakit Istenhez?
Volt egy fiatal például, hogy vasárnap esti misén azt éreztem, hogy nekem ki kell menni minél hamarabb a mise vége után a templom elé, meghívni ezt a fiatalt az ifi közösségbe, plébán ifi közösségbe. Érvállás után kereste a helyét, a közösségét az egyházban, és akkor ezt kérte a csendes imádságban az Istentől, hogy valahogy mutassa meg, hogy mégis hova menjen. Én meg ezt éreztem, hogy nekem őt meg kell szólítani, és ezt ő így ilyen mély válasznak, ilyen lelkérménynek élte meg, hogy ilyen gyorsan választ kapott az Istentől például. Volt ilyen. Hát ez így megmaradt bennem, biztosan volt még sok más is, de azokra most így nem emlékszem. Nem mindig jeleznek vissza nekünk a hívek, hogy mégis mi történt velük a szolgálatunk kapcsán.
Nehézségei is voltak az első éveidnek?
Ami nehéz volt ott, hogy a szemináriumban kötelező volt az ima élet, zsolosmázás, és így tovább, meg a közösség élet. Ezeket ilyen szinte kötelezőként kellett teljesítenünk. És ott az első években káplánként, úgymond felszabadulva, így ezeket majdnem elhagytam, és leginkább csak a közösségre, az emberekre támaszkodtam rá. Aminek meglett a bőtje, mert másfél év után elfogytam lelkileg. Így kiürült az a töltés, amit kaptunk a szemináriumban. Úgyhogy ott rá kellett utána döbbennem, mikor már elkezdtem helytelenül kötődni emberekhez, hogy elsősorban az Istenre kéne hagyatkozom és belőle erőt meríteni, mert különben az emberek nem nyújtanak eleget. És akkor már inkább rombolok, mint hogy építek magam körül. Úgyhogy akkor el is helyeztek Salgótarjánba, ott viszont már kialakítottam egy ilyen szilárd lelkéletet meg Isten kapcsolatot, hogy akkor ne romboljak, nem építsek, és egészséges emberi kapcsolataim legyenek.
El tudod mondani, ez hogyan történt?
Először arra kellett választ kapnom, választ találnom pontosabban, hogy ki vagyok én az Istennek, hol helyezkedek el én az Isten családjában. Mikor erre választ kaptam, ilyen hosszú, csendes elmélkedésben, akkor értettem meg, hogy a papi hivatás hasonló a házasságnak az életállapotához, csak nekem az Isten a társam. Aztán Ferenc pápának egy beszéde volt az, ami szintén még segített ehhez, amikor valami püspököt vagy érseket helyezett el, nem tudom hova, és akkor mondta ott a híveknek, hogy papoknak, püspöknek az a, hát nem felesége, de valami ilyesmi szót használt, az az egyházközség, ahol szolgál, ahová rendelve van. Ez is így segített, hogy ezt a társas kapcsolatot az Istennel, az egyházközségemmel élem meg. Így kapcsolódik hozzá például Szent Pálnak a szava, hogy mindenkinek minden elettem. Ezt így tapasztaltam is, hogy ugyan elhagytam a családomat, amiben felnőttem, és nem alapítottam saját családot, de az egyházközségekben kaptam, mit tudom én, 100 édesanyát, 200 nagymamát, és mindegyik azt mondja, hogy öltözzek már föl, mert hideg van, meg ilyenek. De rengeteg testvért is, illetve az atyaságot is akkor értettem meg, hogy viszont a kisebbek, fiatalabbak, akár gyerekek sokszor úgy tekintenek rá, mint valami apa figurára, úgyhogy ilyen formában tudtam elfogadni azt, hogy mondjuk atyának szólítanak. Hogy így akkor valóban mindenkinek mindenne lenni, így lehetek. De ez elsődleges, hogyha nekem szilárd helyen van a Szent Háromsággal kapcsolatban, az Istennel kapcsolatban, és szolgálatomat az egyházközséggel, mint egy társas kapcsolatot úgy élem meg. Ez az én nagy családom, amiben élek.
Kinek tartod az életedben Jézust?
Jézus egyszerre egy nagyobb testvér, aki utat mutat és aki támogat, meg egyszerre a tanítómester. Azért sokszor kapok leszkéket, szenvedésekkel, kudarcokkal is emlékeztet ezekre, hogy valami igazságot meg kell értenem, és el kell sajátítanom valami kegyelmet, és amikor úgy együttműködök vele, akkor kapom is hozzá segítségeket, akár emberek formájában is, de leginkább alkalmakban.
Például?
Amikor a papi identitás kellett kialakítanom káplánként így a második évben, akkor például a fokoláros papok segítettek a Váci Egyház megyébe. Én amúgy is kerestem az ilyen papi közösségeket, és ők látták, hogy valamivel nagyon küzdök, és ők voltak azok, akik akkor támogattak, és akkor segítettek. Úgyhogy ott meg is kaptam így rögtön a segítséget is külsőleg. Mostani példa is van persze. Például van bennem egy általános szorongás, amit valahogy fel kell oldani, és ehhez is kaptam jegyes oktatáson keresztül, aztán már nem ismerősök, hanem barátoktól segítséget, akik ebben tudnak támogatni. Nem gondoltam, hogy egy jegyes oktatás ide fog vezetni, de meglepő, de örülök neki. Jézussal ilyen kapcsolatban vagyok. Mellette Máriával van még jobb kapcsolatom. Hát ő tényleg égi édesanyánk, úgy tekintek rá én is, mint égi édesanyára. Viszont ahogyan ő törődik velem, az sosem független Jézustól, tehát mindig egységben van azokkal a feladatokkal, amiket Jézustól kapok. Csak Mária egy ilyen bensőségesebb kapcsolatban tud lenni, és valahogy képes jobban formálni a hozzáállásomat ezekhez a feladatokhoz.
Sokféle szolgálatod közül mi lelkesít leginkább, illetve mit jelent számodra a Szentmise bemutatása?
A Szentmisében a prédikáció az egyik, ami nagyon megérint, mély Isten élmény nekem. Ugyan megtanítottak prédikálni minket szemináriumban, és úgy is kezdtem beszélni az első években, de aztán egyre inkább azt kezdtem használni, hogy imádsággal készülni a beszédekre, leginkább ráhagyatkozással, hogy mi az üzenete az Istennek, amit át kell adnom, vagy mi az a kegyelem, amit kérni kell. És ebben a ráhagyatkozásban, imádságban kapom meg a vázlatot az Istentől. Úgyhogy nem egy előre megírt, megtanult beszédet mondok már el jó pár éve, hanem ebből a ráhagyatkozásból fakad az egész beszéd. És sokszor úgy vagyok vele, hogy csak a vázlat van meg bennem, az nincsen, hogy hogyan kell elmondani, elkezdem, mert tudom, hogy kezdjem el, és akkor közben egyik kibontakozik nekem is, de hogyha így beszélek, a híveket mindig megérint, és mindig van valaki, aki úgy érzi, hogy ez neki szól. Ez az egyik ilyen Isten élmény, aztán misével kapcsolatban. A másik pedig az átváltoztatás, amikor azt mondom, hogy ez az én testem, melyértetek adatik. És főleg mióta itt szolgálok együtt egy idős pappal, 91 éves Szegedi László atyával, akkor először rá gondolok, hogy ez az én testem. Ő még most is itt helyettesít néha, és hát azért fizikailag már elég gyenge. És hát nála tényleg látom ezt, hogy valóban az egész testét, egész földi életét odaadta az egyháznak, odaadta hívek szolgálatának. Úgyhogy ilyenkor erre gondolok én is, hogy én is odaadom az eukarisztiában magamat a híveknek, és itt gondolok ilyenkor aztán Krisztus áldozatára, hogy azért örülök, hogy nem az Ószövetségben vagyunk, mert azért ilyen sokszor nem misézhetnék, hogyha az Ószövetségben lennék. Ő viszont bemutatta értünk ezt az áldozatot, úgyhogy nem az én hozzáállásom miatt fogadja el ezt az atya, nem az én aktuális erkölcsi helyzetem miatt, hanem Krisztus szeretete miatt fogadja el ezt az áldozatot. És ilyenkor az eukarisztikus háladás jelent, én is hálával telek el minden egyes ilyen áldozat bemutatásnál, minden egyes ilyen szentmisénél. Ami a papi szolgálatban nekem még ilyen Isten élmény, az például a betegek kenete, a betegek kenetének a szentsége. Amikor még készültünk rá a szemináriumban, akkor féltem, hogy ha haldoklóval találkozunk, az milyen lesz, de mikor találkoztunk ilyen kórház gyakorlaton haldoklókkal, akkor nem tudtuk őket megkülönböztetni a többi betegtől, és hát így rájöttünk, hogy nem olyan ijesztő. Sőt, amikor megértettük, hogy sokszor a bűnbocsánatot is megkapják ezzel a betegek, és sokszor olyanok, akik egyébként már tehetetlenek, és ők már nem tudnának tenni semmit, hanem mások hozzátartozók, ápolók hívnak bennünket, hogy adjuk föl nekik ezt, akkor én azt tudatosítom magamban, hogy én az utolsó lehetőséget viszem el nekik, és így akár meg is mentem a lelküket, ha éppen arról van szó. De minden esetre megerősítem a lelküket, hogy betegség, szenvedés az kegyelem eszköze legyen nekik. Abban is megtapasztalassák az Istent. Úgyhogy aztán ez egy ilyen lelki élmények, Isten élmények, illetve erőforrássá is vált számomra, hogyha mehettem ilyen betegekhez.
Felfedezett papi életedben a gondviselés működését?
Igen, hát leginkább a hívek cselekedeteiben. Sokszor előfordul, hogy annyi szolgálatot, adományt kapunk, hogy nem szenvedünk hiányt. Nem csak anyagiak van, hanem segítőkezekben sem. Hogyha valóban az Isten szándéka szerint akarok cselekedni, akkor ehhez mindig megadja a támogatókat és a segítséget az Isten. Az ő gondoskodását persze így ilyen módon én is tapasztalom, de van úgy, hogy rajtam keresztül tapasztalja meg valaki ezeket a gondoskodásokat. Ott is, hogyha ráhagyatkozok az Istenre, hogy akkor az ő szolgálatában legyek, akkor tudok cselekedni, így felismerni a szükséget.
Fiatal papként milyen vágyaid vannak?
Leginkább az egyházközségeim szolgálatában vannak vágyaim. Szeretném azt megélni, mondjuk, hogy növekedik alattam és erősödik alattam az én szolgálatom alatt az egyházközség. Látva előttem Szegedi atyát, aki már 52 éve itt él ezen a plébánián, hogy még most is vannak itt az egyházközségben munkatársak, szolgálattevők, pedig már 52 éve itt van. Úgyhogy valami hasonlót szeretnék én is megélni, hogy nem elfogynak meg, kiüregednek a szolgálatom idején az emberek az egyházközségből, hanem megerősödnek és növekednek. Ezzel kapcsolatban vannak csak vágyaim. Meg persze félelmeim is, mert mi van, hogyha nem jól csinálom, hogyha nem hagyatkozok rá az Istenre, és nem engedem, hogy vezessen. Kicsit tartok generációváltásoktól is, hogyha fiatalabbak nőnek fel, akkor ők vajon képesek lesznek-e szolgálni az egyházközségünkben, mert minden generációnál, meg minden személynél kicsit változtatni kell, kicsit hozzájuk is kapcsolódni kell, ami aztán mindig kihívás, mindig nehézség, tehát próbálom a rugalmasságot is valahogy megőrizni, hogy ne egy ilyen betokosodott keretben éljek, hanem valahogy mindig ezt az életnek a nyugtatését megőrizzem, és akkor a Szentléleknek a munkatársa lehessek. Ezek a vágyaim.
Milyen biztatást vagy bölcsességet tudnál mondani a hallgatóknak, fiataloknak? Miért érdemes ezen az úton járni, még ha nehéz is egy papi élete?
Én nem mondom, hogy nehéz a papi élete. Azt látom, hogy valójában nekünk, papoknak van könnyebb életünk szemben a családosokkal. Pál apostol is tanítja ezt egyik levelében, hogy én a könnyebbik utat kínálom nektek. Akik házasságra törekednek, azoknak egyrészt a testiekben lesznek ilyen vágyakozásaik, amik aztán már lekötik őket, és innentől kezdve már nehezebb az életük. Nekünk papoknak valójában könnyebb az életünk. A másik, hogy én azt szoktam mondani, hogy nekem egy tökéletes társam van. Nekem ebben a kapcsolatban csak magamat kell elviselni, és magamat kell hordozni. Szemben a házasságban élőknek, így egy másik tökéletlen ember is ott van a kapcsolatban. Úgyhogy nekünk valójában papuknak könnyebb így az életünk. A másik viszont az, hogy a célunk az örök élet mindannyiunknak, minden hívő embernek, és hogy mennyi kincseket gyűjtsünk már itt a Földön. Az Isten szolgálatában, főleg papként pedig rengeteg alkalom nyílik erre, hogy mennyi kincseket gyűjtsünk, sőt, nem csak magunknak, hanem hogy a mi szolgálatunk által mások is részesedjenek ilyen mennyei kincsekben. Nem csak a magunk üdvösségért, hanem mások üdvösségért is dolgozunk. Úgyhogy nem csupán ebben a föld életben akarunk kiteljesedni, hanem az örök életben. És az örök életet, meg az Isten országot már itt megtapasztaljuk így az egyházban, már itt a földön megtapasztaljuk. Ezek nagyon jó élmények, egy nagyon szép élet a papi élet.
Kedves hallgatók! Pálfalvi Tamás atya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.